Kaptam egy fontos megértést arra vonatkozóan, hogy mit jelent a varázslás. Úgy érzem, hogy fontos erről beszélni, ugyanis a varázslás jelen van az élet minden területén, és ráadásul úgy, hogy észre sem vesszük. Tehát úgy veszünk részt a varázslásban, hogy észre sem vesszük. A varázslás, mint tudjuk, halált okoz. Az embert megöli. Egyik legdurvább bűn, amit az Ószövetségben elkövettek az emberek. Azonban számunkra a varázslás fogalma a mesével társul, a mesével asszociáljuk, a mesékkel asszociáljuk, úgy gondoljuk, hogy a varázslás csak a mesében van. Az Aladdin, meg a Csipke Rózsika, meg a különböző ilyen gyermekmesékben. Lefeküdtem egy picit pihenni délután, és úgy jött a megértés, egy nagyon fontos megértés, arra vonatkozóan, hogy mit jelent a varázslás. És azt a megértést kaptam, hogy a varázslás az, amikor az ember meg akarja változtatni a körülményeket. Tehát minden varázslás, amikor az ember meg akarja változtatni a körülményeket. Azt hiszem, hogy ennél egyszerűbben ezt meg sem lehet fogalmazni. Tehát egy egyszerű példa az, hogy engemet zavar az, hogy nagy a szakállam, és mivel, hogy a tükörben meglátom a szakállamat, nekilátok a tükröt megborotválni. Ez varázslás. Tehát megpróbálom változtatni a tükörképemet. Ez varázslás. Amikor az ember azon mesterkedik, hogy megváltoztassa a körülményeket, megváltoztassa a körülménye, a környezetét, ez mind varázslás. Az elbukás, Ádám és Éva elbukása, az embernek az elbukása, az Édenen kívüli állapot mindenestül varázslás. Ugyanis az mind arról szól, hogy az elbukott ember, az elbukott Ádám megpróbálja megváltoztatni a körülményeket, a külső dolgokat próbálja megváltoztatni. Milyen céllal? Hát azzal a céllal, hogy elérje az Édent, hogy visszakerüljön az édeni állapotba. Ugyanis ő a szívében érzi, hogy kiesett az Édenből, és jó volna visszakerülni az Édenbe, visszamenni az Édenbe, de nem úgy akar visszamenni, ahogy Isten megmutatta, mert Isten azt mondta, hogy visszajöhetsz hozzám. Tehát az Úristen nem zárta el örökre az élet fáját az embertől. De azt mondta, hogy amíg te a tudás fájából falatozol, amíg a saját értelmedben bízol, a saját erődben bízol, addig te el vagy zárva az élet fájától. Tehát halandóvá váltál, meg fogsz halni. És csak akkor tudsz visszajönni hozzám az Édenbe, az élet fája segítségével, hogyha megtagadod a bűnt, amit elkövettél. És a bűn az ugye, hogy a tudásfájából, tudásfájának a gyümölcséből falatoztál. Magyarul a saját értelmedben, a saját erődben bíztál. Mire kellett az embernek saját értelem és saját erő? Hangsúlyozom, Isten értelme, Isten ereje helyett ő a saját értelmében, a saját erejében bízik. Ez maga az elbukás, röviden összefoglalva. És figyeljük meg, hogy nem csak mondjam azt materialista vagy ateista körökben, világi körökben, hanem keresztény körökben is ez a jelenség fellelhető, hogy az ember mekkora fáradozással próbálja megváltoztatni a körülményeket, az ő környezetét. Ez mind a tudás fája. Isten azt mondja, hogy visszamehetünk az Édenbe, a tékozló fiút Isten visszafogadja örömmel, tárt karokkal. De először neki fontos megtagadnia a tudás fáját. Tehát fontos meglássa, hogy hova vezette őt az ő tudásának a fája, az, hogy ő a saját értelmében, a saját erejében bízik, és amikor meglátta és belátta, hogy ő ez egy hatalmas tévedést követett el ezáltal, és fáj neki, mert ez a bánat. Tehát fontos hangsúlyozni azt, hogy a legtöbb embernek van bűntudata, mindenkinek van bűntudata. Mert hogyha én nem is szembesülök a saját bűnömmel, akkor ott van a barátom, ott van Tibor, és látom az ő bűneit. Tehát nekem van tudomásom a bűnről. Tehát vannak a barátaim, ugye az én tükörképeim, ott van Kinga, Kornélia, Máté, Tibor, és így tovább, és így tovább. Tiborok, ugye Józsefek, és így tovább, tehát Ferencek, meg sorolhatná, hála Istennek. És akkor látom, hogy van bűn, mert bennük látom a bűnt, ugye? Tehát nem tudom tagadni, mert hogyha meglátom a barátomnak a gyarlóságát, az ő bűnét, akkor nem mondhatom azt, hogy nincsen bűn, hanem egyértelműen látom, hogy van bűn. Tehát bűntudatom mindenképpen van. A kérdés az, hogy van-e nekem tudásom az én bűnömről? Az én saját bűnömről? Van-e tudatom a saját bűnömről? Igen vagy nem? És hogyha van tudatom a bűnről, az még nem elég, mert vajon megtörtént-e az velem, hogy nem csak tudom, hogy van bűn, és nem csak tudom, hogy nekem van bűnöm, hanem bánatos vagyok. Tehát megláttam, hogy a bűnöm hogyan rombol engemet, hogyan rombol másokat, az én bűnöm. És bánatos vagyok. Ezt hívja úgy Isten, hogy bűnbánat. Hogyha nekem van bűnbánatom, bűntudatom és bűnbánatom, akkor nyilván már nem akarok az én saját tudásomnak a fájának a gyümölcséből enni. Nem akarok a saját értelmemből, az én erőmből élni. Tehát bánom, fáj nekem az, hogy bűnt követtem el, teremtőm ellen, embertársaim ellen. És ez a bánat, a bűnbánat. És hogyha van bűnbánat, akkor Isten meg is bocsátja az én bűneimet. És ekkor tud megtörténni a megtérés, hogy én visszamegyek Istenhez, és bocsánatot kérek tőle, és ő adja. Hogy a tékozló fiú kérte, úgy kapta a bocsánatot. Tehát Isten azt mindenkinek megadja, a bocsánatot. Kivétel nélkül. Na, és akkor fontos megértenünk, hogy a varázslás az, amikor én az én tudásomból, az én erőmből, vagy pedig a barátaim erejével összefogunk, ugye, és próbáljuk megváltoztatni a körülményeket. Próbáljuk megváltoztatni a környezetet. Ez varázslás. Mert azáltal, hogy az ember manipulálja a körülményeket és a környezetét, ő továbbra is Istent játszik. Tehát továbbra is ő a saját világának az ura. És ez az, amit Isten nem akar. Tehát ez nem megtérés. Hogyha én továbbra is varázsolni akarok, ott nincsen megtérés. Nagyjából elmondtam azt, hogy mi az, hogy varázslás, mi az, amit megérthettem. Tehát röviden és tömören a varázslás az, amikor az ember megpróbálja irányítani, vagy megváltoztatni a körülményeket, az ő környezetét. Minden varázslás. Az előbb mondhattam azt, hogy a varázslás jelen van az élet minden területén. Elkezdve a politikától egészen a szerelemig, hogy konkrétan mit jelent a varázslás. De ahhoz, hogy megértsük, hogy miért a környezet és a körülményeknek a megváltoztatásáról szól a varázslás, ahhoz ismételten szeretném hangsúlyozni azt, hogy a körülmények és a környezet nem hibás azért, hogy én olyan vagyok, amilyen vagyok. Tehát az én tükröm nem hibás azért, hogy nekem megnőtt a szakállam. Tehát nem a tükröm a hibás, hanem én vagyok a hibás, hogy nem borotválkoztam. A tükröm, hogyha megborotválkozok, akkor egy olyan képet fog nekem mutatni, amilyet én látni szeretnék. De először én kell megborotválkozzak. És ezzel szemben az ember, persze, hogyha a mosdóban a tükör előtt nem is, de a valóságban mindenképp megkísérli megváltoztatni a körülményeket, megváltoztatni a környezetét. Most nyilván az egyik legnépszerűbb példa az a párkapcsolat. Amikor úgy gondolja a férfi, hogy neki jobb lenne, hogyha egy más felesége lenne, más nője lenne. A nő pedig úgy gondolja, hogy jobb lenne az élete egy másik férfival. Ez már varázslás. Tehát ő kívülről bizonyos hamis tanok hatására, hamis félrevezető tanok hatására elhiszi, hogy boldogabb lenne az ő élete, hogyha egy más párja lenne neki. Ez varázslás. Ezért mondjuk azt, hogy az ezotéria az varázslás. Az ezotéria okkultizmus, a New Age, spiritualitás. Legnépszerűbb formája itt nálunk Székelyföldön, Magyarországon is talán. A jóga az most már mindenhol van. Már az óvodában is oktatják. Tehát gondoljunk bele, hogy a gyermekeket már egész pici korba beleviszik a varázslásba. A varázslásról pedig tudjuk azt, hogy régebb, ott, ahol törvény van, azokban az országokban, ahol törvény van, aki varázsolni próbál, azt megölik. Valóságosan lemészárolják. Nyilvánosan kivégzik. A varázslást halállal büntették. És most mondhatjuk azt, hogy hát jó van, de most már nem élünk a kőkorszakban, most már minden szabad, de mégis Istennek a törvénye nem változott. És noha most nekünk nincsen törvényünk arra, hogyha valaki varázsolni akar, mert most már mindenki varázsolhat. Mégis azt tapasztaljuk, hogy olyan betegségek vannak, olyan gyógyíthatatlan betegségek vannak, amelyek egyszerűen nincs, amit kezdünk. És nem értjük, hogy miért. Hát a varázslás miatt, emberek. Többek között a varázslás miatt. Úgy igazából a varázslás meg tud nyilvánulni különböző formában. A párkapcsolat esetében a varázslás hogy nyilvánul meg? Hát a paráznaságban. Hogy én úgy gondolom, hogyha nekem lenne egy szeretőm, egy ilyen pót szeretőm, egy pót barátnőm, akkor jobb lenne az életem. Ez már varázslás. Mert én kívül akarom megváltoztatni a dolgokat, és azáltal akarom én magamat boldoggá tenni. A külső által akarom magamat boldoggá tenni, és nem pedig a belső által. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogyha a belső megváltozik, a tál belseje, hogyha tiszta, a külseje is tiszta lesz. Tehát ez a helyes sorrend, hogyha valaki nem boldog, boldogtalan, akkor Isten mindenképp azt javasolja, hogy tegye rendbe a belsőt, a tál belsejét, az ő szívét, az ő lelkét. Hogyha az rendben van, akkor a külső is rendben lesz. Ez Istennek a javaslata, hogyha valakit érdekel. Persze ő azt is elmondja, hogy mi képesek vagyunk bemocskolni a belsőt, a tál belsejét, a szívünket, de megtisztítani azt már nem tudjuk. És ezért teszi ő egyértelművé, hogy vigyázzatok, mert könnyű belemenni a bűnbe, de a bűnből kijönni már lehetetlen. A bűnből kijönni lehetetlen. Ezért van szükség a megváltásra. Az önmegváltás is varázslás ilyen értelemben. Mert az ember önmagát akarja megváltoztatni. Ez olyan, hogyha az autómat megkérném szépen, hogy pucolja meg a rozsdát, takarítsa le a rozsdát magáról, és fesse újra magát. Emberek, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Ezért lett a mindenható Isten testé Jézus Krisztusban, hogy nekünk megmutassa az élet útját, és hogy ő minket megváltoztasson belülről. Azáltal, hogy az ő szava megfogan a mi szívünkben, és a belső megváltozzon. Ez a helyes útja a megváltozásnak. Az öröm és a békesség visszaszerzésének. Ami ezen kívül van, az varázslás. A legfertelmesebb dolog nyilván az, amikor ugye a keresztény társadalomban Isten és Jézus nevében próbálnak varázsolni az emberek. Avagy kísértjük Istent azzal, hogy ő változtassa meg a környezetünket. Áldjon meg minket külsőképpen. Adjon nekünk jó munkahelyet, adjon nekünk egy új családot, egy új szerelmet, egy új valamit, bármit. Tehát folyamatosan a külső megváltoztatását kérjük a mindenható Istentől. Ez a varázslás ne továbbja. És persze, mivel hogy ez hazugság és varázslás, de az emberek nem tudnak róla, mert félre vannak vezetve. Mivel hogy embert követnek, egy vallási rendszert követnek, ezért nem értik, hogy ők mit csinálnak, tehát tudatlanok. Azonban Isten nem hagyhatja büntetés nélkül a bűnt. Tehát ő muszáj valamilyen formában jelezze nekünk, hogy bűnben vagyunk, hazugságban vagyunk. Ez így nem fog működni, hogy mi őt azzal provokáljuk, arra provokáljuk, hogy változtassa meg a körülményeket, és változtassa meg a környezetünket. És a keresztények megbetegednek, és ugye hát rosszul megy dolguk, és nem értik, hogy miért. És azt gondolják, hogy Isten hazudott. Tehát hazuggá tettük Istent. Azt hiszük, hogy ő hazudott, mert ő azt mondta, meg fog minket áldani, és mégsem akar megáldani. Áldás helyett kaptunk betegséget, nyomorúságot, és súlyos problémákat. Miért? Azért, mert mi azon voltunk, hogy megváltoztassuk a körülményeket, a környezetünket. Az Édenen kívüli állapotban a körülmények és a környezet az rossz. Eredendően rossz. Nincs amit azzal kezdeni. Isten nem azt mondja, hogy változtassuk meg a körülményeket, a környezetünket, hanem az, hogy menjünk vissza az ő otthonába, vissza az Édenbe, ahonnét kiestünk. Mert ott a körülmények tökéletesek. De ahhoz, hogy mi visszamehessünk az Édenbe, az ő jelenlétébe, szükséges, hogy mi belülről megváltozzunk. Hogy belül változzon meg minden. Mert a belső változást, a megváltást, ami belül történik, automatikusan követi a külső változás. A külső megváltozása. Most a varázslásról nyilván lehetne beszélni, mert mint mondtam, az jelen van az élet minden területén. A politika, a társadalmi szerveződés az másról sem szól, mint hogy az emberek összefognak, a vak a bénával, a béna az epilepsziással, az epilepsziás a sükettel, hogy megváltoztassák a környezetet. Tehát tulajdonképpen az egész világ, ami teremtett világunk, amit mi teremtettünk magunknak, egy hatalmas varázslás. A varázslás miatt van halál, emberek. A varázslás miatt van halál. Különben nem lenne. Hogyha mi nem akarnánk folyton varázsolni, akkor nem lenne halál. A varázslás miatt van halál. Mert mi folyton megfordítjuk Istennek a szavát. A külsőket akarjuk megváltoztatni, a körülményeket és a környezetet ahelyett, hogy mi magunk megváltozzunk. Azt hiszem, hogy arról fölösleges beszélni, hogy ez a házasságban, a párkapcsolatban ez hogyan működik, mert ezt mindenki tudja. Tehát aki belement a paráznaságba, a testiségbe, mindenki megtapasztalta azt, hogy igazából az az ő kedves párja, a férje, a felesége nem az, akinek elvárta, hogy legyen, akinek gondolta, hogy lennie kéne, nem az. És próbáljuk megváltoztatni. És akkor Ádám és Éva azon mesterkednek, hogy Ádám megváltoztassa Évát olyanra, amilyenre ő akarja, aminek ő elképzelte, és Éva pedig próbálja megváltoztatni Ádámot olyanra, aminek ő elképzelte. És ebbe belehalnak, mert sem Ádám nem önmaga, úgymond, jó értelemben, amilyenek Isten megteremtette, sem Ádám nem lehet önmaga, sem Éva. És mind a kettő abba hal bele, hogy nem él. Tehát nem tudja azt megélni, amit ad neki az Istennek a lelke. Ez maga a halál, emberek. Ebbe hal bele Ádám és Éva. A férfiak és a nők ebbe halnak bele. Ebbe az erőködésbe, hogy egymást próbálják megváltoztatni, és ugye kompromisszumot kötnek, ez a bűn szövetsége, ugye a törvény szövetsége, a bűn szövetsége, hogy megegyezik, hogyha te ezt nekem el fogod nézni, azt, hogy én naponta megiszok 5 sört, én neked el fogom nézni, hogy te elmész naponta vásárolni, és újabbnál újabb, mit tudom én, körömfestéket veszel magadnak, meg parfümöket. És így tulajdonképpen nem, hogy megváltoznának, hanem egyre csak torzul az ő állapotuk. Egyre több a kompromisszum a férfi és a nő között, és egyre inkább torzul az ő lelkük. Mert a változás emberi igény és emberi elképzelés szerint történik, és nem pedig Istennek az elképzelése szerint, Isten igéje szerint. És ez maga a halál. És úgy, hogy igazából nem, hogy halál, hanem ez maga a kározat. Aminek a jelentése az, hogy a lélek kárt szenved. Tehát eltorzul, a lélek súlyos károkat szenved. Ez a halál, ez a kározat, ez a torzulás. Érthető, hogy mennyire egyszerű a varázslás. Amikor ugye Aladdin megsimogatja a csodalámpát, és abból kijön a szellem, a lámpából a szellem, Aladdin kér tőle ezt, meg azt, meg amazt, ugye. De azok általában mind külső dolgok, hogy mit tudom én, varázsolom, mit tudom, egy kősziklát, vagy pedig varázsolom, mit tudom, egy csodakastélyt neki. És azt neki a szellem megadja. Na, bármennyire is furcsa, és bármennyire is szörnyű erről beszélni, ez történik a kereszténységben. Ott, ahol szent szellemeznek, ahol a szent szellemet küldözgetik, ez történik, emberek. A szent szellemet azért küldjük, hogy ő változtassa meg a körülményeinket és a környezetünket. Ez a varázslás, ez a boszorkányság maga, emberek. Ez a varázslás, ez a boszorkányság. És akkor most, hogy elmondtam nagyjából, hogy mi az, hogy varázslás, nem tudom, hogyha valaki ezt hallja itt, aki online van, és hozzá akarna szólni, utána akkor elmondanám, hogy mi Isten terve. Mert szeretném azzal befejezni mindenképp ezt a felvételt, hogy mi Istennek az elképzelése. Mert Isten elképzelésének a tükrében még nyilvánvalóbbá válik az, hogy mi az, hogy varázslás. Hogyha valaki megismerte Istennek a tervét, és látja, hogy Isten így akarja, akkor még nyilvánvalóbbá válik az, hogy ő hol varázsol. Mert lehet, hogy mit tudom, hogy te, aki hallod ezt, úgy igazából nem varázsolsz a párkapcsolatban, mert nincsen párkapcsolatod például. Ilyen is történt, ugye? De lehet, hogy politikus vagy, vagy pedig lehet, hogy marketinges vagy, ugye, vagy üzletkötő vagy. Én például voltam az. És az egész arról szólt, hogy én próbáltam megváltoztatni az ő véleményét, próbáltam megváltoztatni az ő külső igényeit. Nem a belső igényeit, hanem az ő külső igényeit. Tehát ott tartottam, hogy a kereszténységen belül, és nem csak a kereszténységen belül, mert tulajdonképpen a kereszténység ezt a misztikus vallásokból vette át, tehát a hinduizmusból, meg különböző másolásokból vette át ezt a szokást, hogy ő is ugye varázsolni próbál. Tehát Jézus elmondja egyértelműen, a Jelenések könyvében, hogy Jézabel az, aki próbál folyton varázsolni. Ő a varázsló asszony, aki megigéz, meg bűbájos, meg elcsábít, meg megbabonáz, és rávesz, hogy olyan dolgokat cselekedjél, amire nincsen szükséged. Tehát kívülről rávesz, hogy olyan dolgot cselekedjél, amire nincsen szükséged. Most egy egyszerű kényes példa erre a tanügy, a közoktatás. Mit csinálnak a tanügyben? Hát meggyőzik a gyermeket, a diákot, hogy neki szüksége lesz bizonyos dolgokra, és eltelik 20 év vagy 30 év, és ő rá fog jönni arra, hogy igazából neki hazudtak. Neki nem volt szüksége arra, amiről azt mondták, hogy szüksége van. Tehát a tanügyben is, a közoktatásban is varázslás történik. A gyermek, a diák olyan dolgokat tanul meg, amire nincsen egyáltalán szüksége. És kénytelen megszeretni, de nem tudja megszeretni. Így belemenekül a bűnbe, bele a paráznoságba, bele a lopásba, bele az éjszakai életbe, bele az alkoholba és mindenhova. Mert nem tudja megszeretni azt, ami az ő számára teljesen életelenes. A kereszténységen belül, mint mondtam, az úgynevezett Szent Szellem küdözgetés, az a varázslás. Ezzel szemben a mindenható Isten azt mondja, hogy mi kívánjuk hallani azt, hogy mit mond az Úristen nekünk. Kívánjuk azt cselekedni, amit ő mond nekünk. Ne azt kívánjuk, hogy ő azt cselekedje, amit mi kérünk tőle, hanem kívánjuk őt hallani, és cselekedjük azt, amit ő kér tőlünk, mert az maga az élet. Ezért mondjuk a mi atyánkban, hogy mi atyánk, aki a tökéletességben vagy, a mennyekben vagy, legyen szent a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mert az tökéletes. A mi atyánknak a tanítása az, hogy az ember úgy kell megváltozzon belülről, az Úr Jézus segítségével, hogy ő olyant kívánjon Istentől, amit Isten kíván tőle. Tehát, hogy kívánjuk hallani őt, és kívánjuk azt cselekedni, amit ő mond. Ne kívánjuk még Istent is manipulálni, mert egymást manipuláljuk, tehát egymást elbűvöltük. A nők elbűvölik a férfiakat a szépségükkel, a sminkkel, a szép hosszú hajukkal, a férfiak elbűvölik a nőket az izmaikkal, a poénokkal, a karizmájukkal, ugye a karizommal, a pénzükkel. Ez mind varázslás, emberek. Ez mind varázslás. Itt ezen a földön azt mondják, ugye, hogy mindenki színész, emberek. Nem mindenki színész. Mindenki varázsló. Itt mindenki varázsolni akar. Mindenki meg akarja változtatni a körülményeket. Mindenki meg akarja változtatni a környezetét. Ez varázslás, emberek. Érthető, hogy mi a különbség a kettő között? Istennek a tökéletes terve, a mi élet, örök élet, és a mi tervünk között, az elbukott ember terve között. A különbség az, hogy az elbukott ember folyton meg akarja változtatni a körülményeket és a környezetét. Isten pedig azt akarja, hogy hangolódjunk rá az ő tökéletes szavára, az életnek a szavára, az igére hangolódjunk rá, és kövessük azt, hogy ő változtasson meg minket, ő változtasson meg minket. Változtasson minket olyanná, engedelmes gyermekeivé, akik hallják az ő tökéletes akaratát, és azt cselekszik, amit ő mond, mert az tökéletes. Ez az élő Isten terve. És ő ezt mutatta meg Jézus Krisztus által, bárki, aki kíváncsi az igazságra, ezt megértheti, elolvashatja, felfoghatja, és hogyha kívánja magát teljesen megalázni a teremtője előtt, akkor Isten ezt bennem megvalósítja. Hogy olyan legyen az ő lelke, hogy ő kívánja hallani a teremtőjét, és kívánja azt cselekedni, amit a teremtője mond neki. Tehát ő már semmit nem akar megváltoztatni, hanem egyszerűen kívánja, hogy a teremtője őt változtassa meg, tegye őt tökéletessé. Ez a megváltás. Megváltás persze az többről szól, mert itten váltságdíjról beszélünk. A váltságdíj pedig az, hogy Isten kifizette a váltságdíjat értünk Jézus Krisztus vére által. Jézus Krisztusban testé lett, és az ő vére kifolyt a mi bűneinkért, mert ő semmilyen bűnt nem követett el. Én meg sok bűnt halmoztam, de az én vérem nem folyt ki. Ő azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg Attilának, mert nem tudja, mit cselekedett. Tehát én kaptam egy újabb esélyt. Ki volt fizetve a váltságdíj, értem. De csak akkor, hogyha én beláttam azt, hogy én varázsló vagyok, hogy én egész életemben azon fáradoztam, hogy megváltoztassam a körülményeket, megváltoztassam a környezetemet. Hogyha ezt megláttam, akkor azt mondja, hogy minden el van törölve, minden el van felejtve, hogyha ezt én megláttam, és emiatt én bánatos voltam, megbántam a bűneimet, ő eltörli a bűneimet, mintha meg sem történt volna, és újjá tesz engemet teljes mértékben. És akkor én már nem varázsló vagyok, nem Jézabel, nem Fenevad, nem Sátán, nem ördögi, hanem gyermek vagyok is, és mint a gyermek, ahogy fürkészi az ő apukának a cselekedeteit, én is azt nézem, hogy Isten mit akar, mert tudom, hogy az tökéletes. És vele vagyok, és velem mozgok egyfolytával. Nem akarok én semmit sem birtokolni, semmit sem megváltoztatni, semmit sem manipulálni. Sőt, még a bizonságtételem is úgy kell szóljon, amit hallotok tőlem, hogy az én célom nem lehet az, hogy én valakit megváltoztassak. Én csak elmondom azt, amit én kaptam a mindenható Istentől. Ha valaki ezt hallja, és kívánja a változást, nem tőlem kell kérje, hanem a mindenható Istentől, aki ajándékba megadja neki is. Ez a megváltás. Én nem akarhatlak téged manipulálni. Teljesen biztos, hogy megtettem ezt is. Teljesen biztos, Isten könyörüljön rajta. Mert én senkit nem akarhatok manipulálni. Kedves barátaim, bizonságtevők, ellenségeim, meghallgatók, én ma ezt kaptam a mindenható Istentől, többek között. Kaptam egy ilyen megértést, és ezt megmutattam, mert ez tőle van. Ezt hallottam tőle, ez tőle van. És én megmutatom, hogy valakit ez arra fog indítani, hogy kívánja megismerni Istent, annak örvendek. Ha valakit ez nem indít arra, hogy kívánja megismerni Istent, hát szomorú vagyok, de el kell engedjem, nincs amit csináljak. Tehát én senkit nem akarhatok megváltoztatni. Senkit. Ez ég adta világon. Tehát nem azért beszélek, hogy valaki megváltozzon, hanem azért beszélek, hogy én váljak egyé a változással, a Krisztus lelkével, hogy vállaljak vele közösséget, hogy én változzak meg. És a változásomnak a gyümölcsét megmutatom embertársaimnak. Hát ezt az elhívást kaptam, hogy valakit ez arra indít, hogy ő is ezt a változást megkívánja és kérje a mindenható Istentől, aki ajándékba megadja minden egyes olyan embernek, aki kíván gyermek lenni, az ő gyermek lenni. Ha valakivel ez megtörténik, annak én örvendek. Ha valakivel nem történik meg, én szomorú vagyok, de el kell engedjem. El kell engedjem, mert tudom, hogy hatalmas ajándék, hatalmas lehetőség az, hogyha valaki megváltozik. De én senkit sem tudok megváltoztatni. A törvények arról szólnak, hogy az embert erőszakkal próbálják úgymond megváltoztatni, vagy egy bizonyos normálhoz ragasztani. De Isten országa nem erről szól. Ott nincsen törvény. Úgy, ahogy mi itten ismerjük a Földön, ott nincsen törvény. A törvény már benne van mindenki lelkében. Az Úristenek a lelke van mindenkiben és mindenekben. Ez a mennyek országa. A törvényt nem arra kéne használjuk mi itt a Földön, hogy törvénykezzünk, és egymás fejhez vágjuk a törvényt, hanem arra, hogy a törvény segítségével szembesüljünk a bennünk lévő torzulásokkal, hogy kívánjuk meg a változást. Hogy mi belül változzunk, és hogyha belül megváltoztunk, és a tálnak a belseje megtisztult, akkor már a külseje is tiszta lehet. Mármint Isten megadja az esélyt arra, hogy a külseje is megtisztuljon. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő gyermekei három dologról beszélnek. Szent Lélek által három dologról kell beszéljünk. Az egyik a bűn, a másik az igazság, a harmadik az ítélet. A bűn az, egy mondatban, hogy nem hiszünk Jézusban. Emberek, Jézuson kívül minden varázslás, mert Jézuson kívül, amit ő nekünk megmutatott, azon kívül mindenki azon fáradozik, hogy megváltoztassa a körülményeit. Gazdagabb legyen, több pénze legyen, nagyobb lakás legyen, vagy más felesége legyen, vagy más munkahelye. Tehát mindenki varázsolni akar, emberek. A bűn az varázslás. Ezt tanultuk. A pszichológia ezt tanítja, emberek. A pszichológia, különböző tudományok. Társadalomtudományok, meg mit tudom én, szociológia, vagy mit tudom én, akár a közgazdaságtan, az is azt tanítja, hogy hogyan tudnál magadnak többet varázsolni. Pedig Isten azt mondja, hogy minél szegényebb vagy, annál gazdagabb vagy lélekben. És a lélek az örök életű, de a test az rothadásra van ítélve. Aki a testben akar gazdagodni, a földiekben, az a lelkét kárhoztatja. Aki testiekben, földiekben akar meggazdagodni, ez is varázslás. Hogy én meg akarok gazdagodni, az varázslás. Megkívántam valamit az interneten, vagy a barátomnál, azt én is megveszem. Ez már varázslás. Mert én meg akarom változtatni a körülményeimet, az én környezetemet. Pedig nem ez az én dolgom. Az én dolgom az, hogy belül teljesen megtisztuljak. És a belső tisztaság, a belső világosság kivetül a környezetemre. és megmutatkozik a környezetemben. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ti vagytok, nem én. Hát ő miután felment a mennybe, utána már az apostolok és az ő követői, az ő gyermekei, ők a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága. És nem rejtethetik el a hegyen épített város. Aki belül változott meg, és nem kívül akart varázsolni, annak a belső változása kihatással van a környezetére, és nem kerül varázsoljon, mert az meglátszik. A hegyen épített város nem kell kiabáljon, hogy sziasztok, itt vagyok, itt vagyok. Nem mondja ezt, hanem egyszerűen mindenki látja. Van egy hegycsúcs, és a hegynek a csúcsán van egy város. Amikor Andalúziában éltem, ott én szó szerint megtaláltam a hegyen épített várost, fizikailag. Motorozgattam, és láttam, hogy van egy ilyen hatalmas ilyen hegycsúcs, a hegycsúcsán van egy ilyen vár. És kíváncsi voltam ott, mi van. Felmentem is, csodálkoztam is, álmékodtam, hogy milyen szép. Milyen szép, milyen gyönyörűséges. De én lentről azt láttam, és a vár az nem kürtölt fent, hogy Attila, gyere fel, gyere, gyűzte fel ide. Nem mondott semmi, csak lentről megláttam, mondom, hogy ez engemet érdekel. Hát én fizikailag megéltem azt, amit most lelkileg élek meg, hogy én lelkiértelemben haladok a dombon, a hegyen felfelé, és ott van a csúcson a Krisztus. Megyek hozzá, ott teljes világosság van. Ezt én fizikailag megéltem, felmotoroztam szerpentineken az erdő között. Egy ilyen kis elhagyottnak tűnő vár volt, de belül tele volt élettel. Gyönyörűséges volt. Mi vagyunk a hegyen épített város. Hogyha valóságosan Isten gyermekei vagyunk, ha nem hazdozunk sem magunknak, sem másnak, akkor mi vagyunk a hegyen épített város. És nem kell kiabálni különösebben. Egyszerűen csak kaptunk valamit. Ezért mondtam azt emberek, hogy a bizonságtétel az annyira egyszerű. Nem komplikált az. Nem komplikált. Mert az Úristen bármilyen hétköznapi dolgot meg tud ragadni, hogy arról beszéljünk, hogy azt mi átfordítjuk az igazságra. Bármilyen hiábvalóságot, bármilyen varázslást megragadhatunk és átfordíthatjuk az igazságra. Hogyha figyelmesek vagyunk, és tegnap erről beszélgettünk Mátéval, a barátommal, hogy ez milyen egyszerűen megy. Még mindig, nem tudom hány év után, még mindig ott tartunk, hogy jaj, na, tettem egy bizonságot, mit tudom, a múlt héten. Igen, tényleg? És utána aztán meghaltál? Mi történt utána? Hát folyamatosan bizonságtevők lehetnénk. A hétköznapunk szerves és legfontosabb része lehetne a bizonságtétel. Teljesen spontánul, teljesen lazán, teljesen egyszerűen. Mert a lélek az, aki bizonságot tesz mi bennünk magáról, Istenről. És az már nem varázslás. Nem egyszerűen teljesen lazán, bárkivel szobálok, perceken belül az Úristen megfogja a beszélgetést, és átfordítja az igazságra. Ez már nem varázslás. A varázslás az, amikor ejtetem valakivel azt, hogy komám, hát neked is szükséged volna egy ilyen utánfutó, ilyen pótkocsira, vagy mit tudom, egy újabb autóra, egy Dusterre, vagy most már a Duster az egy divat nálunk, mindenkinek Dusterje van. Ez az új népautó Romániában, Duster, mindenkinek az kell Duster. És akkor egymással ejtetik, hogy mindenkinek Dusterre van szüksége. Én nem kell senkivel sem ejtessem, hogy hallod, hogy hívnak? Neked Istenre van szükséged? Ezt te is érzed? Én nem kell téged elvarázsoljak, hát a lelkedben, a szívedben te is érzed az űrt. Nem kell téged megvarázsoljak, hogy hallod, mit szólsz, akkor neked volna egy szükséged Istenre? Hát te is érzed azt. És amikor már érzed, akkor meg fogod hallgatni, amit én mondok. Mert én Istenből szólok. Isten szól belőlem. Persze az én gyalogságom is belekeveredik valamilyen mértékben, de mégiscsak Isten szól belőle. És akkor a számod az kívánatos lesz, és nem azt mondja Isten, hogy akkor utánozz Attillát, mert nem biztos, hogy pontosan úgy kell te bizonságot tegyél, mint ő. Én most elég sok időt töltök az online térben, ezt kaptam egyelőre, hogyha majd megváltozik, akkor szólok, vagy majd tudni fogjátok. De mindenki a saját elhívásnak megfelelően. Azonban senki ne áltassa magát azzal, hogy ja, hát én nem kell szerintem az interneten beszéljek. De hogy? Hát amúgy is internet függő vagy, hát akkor mit csinálsz? A netten te mit csinálsz? Ha internet függő vagy, és te nem teszel bizonságot arról, amit kapsz Istentől nap, mint nap, akkor az interneten te mit csinálsz? Mit fogyasztasz? Mit veszel be a szívedbe az internetről? Pontosan, ahogy írja Kinga, hogy aki szellemben, vagy tudásban akar meggazdagodni, az is varázslás. Igen, apropó, tudás és szellem, és ismeret. Tehát óriási fogalom zavarban szenved a kereszténység, az egész emberiség. Mi azt hiszük tudásnak, hogy az agyunkat teletömjük mindenféle információval, és kapjuk az agyvérzést, meg az agyrákot, az agydaganatot, Nem értjük, hogy miért. Hogy jaj, hát olyan jó ember volt, és agydonata van. Persze, az agyában halmozta az örömet, az igazság, az életet. Ott próbálta halmozni az agyában. Az igazság az nem agyi tevékenység, emberek. Az igazság az nem az agynak a telítődése különböző információ halmazokkal. Az igazság az Istennel való élő kapcsolat. Ha valaki ebből ezt nem érti meg a lényeget, az nincs agy megértse egyelőre. Talán később megérti. Az igazság nem információ, hanem az igazság az élő Istennel való élő kapcsolat. Az, hogy az Istennek a lelke szól bennem. Én nem kell meg kiköbözzem, hogy akkor holnap meg hónap után mi lesz, hogy lesz. Majd akkor Isten gondoskodik rólam. Ma is gondoskodott rólam, hogy kapjak én megfelelő lelki táplálékot, és holnap is fog gondoskodni rólam, hogy holnap is a lelkem meg legyen elégítve igaz táplálékkal. Tehát az igazság az, hogy nekem élő kapcsolatom van az élő Istennel. Az Úr Jézusnak az igazsága az volt, és most is az, hogy neki senki nem mondta meg, mit kell csinálni. Neki élő kapcsolata volt az élő Istennel. Persze, hogy fenne fuvalkodjunk, nekünk vannak barátaink, vannak ugye utitársaink, tehát vannak lélekben testvéreink, akik, hogyha Attila picit ugye elkapatná magát, ugye, vagy felfuvalkodna, akkor jönnek is, megmossák a lábamat, hogy Attila, ugye, mert a lábad már téldig már pocsolyában jársz, vagy mit tudom én, ganéban jársz. Az Isten ezt megadja nekünk, hogy nagy felfúvalkodjunk, mert az Istennel való kapcsolat az erőteljes és hatalmas dolgok történnek, és nagyon könnyű felfúvalkodni, elbizakodni, hogy jaj, nekem már nincsen szükségem senkire. Én annyira vagyok már Istennel, hogy én már senkire nem kell nézzek, dehogy is nem. Nekem vannak utitársaim, vannak barátaim, és fontos, hogy az ő lelkük is legyen egészségben, egészséges állapotban legyen az ő lelkük. És örömöm van abban, hogy az Úristen megmossa az én lábaimat az ő bizonságaik által. Ez öröm számomra. És a mennyekországában is ott is többen vannak, nem csak egyedül vagyok, többen vagyunk, többen létezünk, és mindenki megcsodálhatja Istennek a dicsőségét a társaiban. Hogyha ezt én nem akarom most, akkor tulajdonképpen én a buddhizmust akarom gyakorolni. Az már buddhizmus, az nem kereszténység, vagy nem Krisztus követés, semmiképp. Tehát az igazság az nem információ az agyban, nem teológia és nem is Biblia. A Biblia egy segítő eszköz, nagyon legfontosabb segítő eszköz, ami minket rá tud hangolni az igazságra, megmutatja, hogy milyen a próféta, milyen az apostol és milyen Jézus, akinek élő kapcsolata volt az élő Istennel. Megmutatja. Tehát a Biblia bizonságai igazolják vissza számomra, hogy jó úton vagyok, vagy pedig rossz úton vagyok. A Biblia segít felmérni valamilyen szinten azt, hogy jó az irány, a direkció, vagy pedig rossz. Erre van a Biblia elsősorban. A törvény is arra van, hogy a törvénynek a tükrében meglássuk azt, hogy hibát követtünk, vagy hibát, bűnt követtünk el, szembe mentünk az élettel. Az arra van. De amikor elkezdjük mi írni az ötödik evangéliumot, és embereket kezdünk követni, akkor ott már problémák vannak. Így, hogy van az itt néhány ember, aki ezen az úton van, akit Isten elhívott erre az útra, és őket is tisztítja, az ő lelküket is formálja, akkor én abban is fel tudom mérni, mert hogyha valaki megvallja a bűneit, vagy elmondja, hogy ő mit kapott Istentől, az engemet is épít, engemet is szembesít, hogy vigyázz Attila, mert te is ebben a bűnben benne vagy. Oké, most József megvallotta, de te is benne vagy ebben a bűnben. Hatalmas kegyelem, hatalmas áldás számomra. És ez nem varázslás, és nem is manipuláció. Nem kell ottan gyomrozzam Kingát, hogy te Kinga, csináld ezt, csináld azt. Hogyha én kapok valamit Kingáról, akkor megkeresem őt alázattal, teljesen megalázom magamat, megülesítem magamat, és azt mondom, hogy Kinga, te figyelj meg, ezt láthattam a mindenható Istentől, vizsgáld meg, én sem értem teljesen. Kérlek, vizsgáld meg, és ha gondolod, akkor beszélgessünk, hogy hát a atyánk kijelenti, hogy mi az, ami nem stimmel, vagy hol léptél félre, vagy hol lépek én félre, ugye? Ketten vagy hárman találkozunk az ő nevébe. Ott van ő is közöttünk, és kijelenti magát nekünk, ugye? Ez a mi atyánknak a munkája, mi bennünk, a mi lelkünkben. És ez nem varázslás. Ez a Szentléleknek a munkája. Ugye igazán, na most akkor a másik varázslás, szintén a kereszténységben, a vallásosságban, az ima. Az, amikor én úgy imádkozok, hogy szellemben imádkozok, agyból imádkozok, az varázslás. Amikor én agyból kérek Istentől, kérem ezt, meg kérem azt, meg kérem, add atyám ezt, gyógyíts meg azt, mit tudom csinálni ezt, meg. Nem emberek. Nem én irányítom Istent, hanem ő engemet. Az Istennel való élő kapcsolat az, hogy ő irányít engemet, és nem én őt. Az illető olyan népszerű a Szent Szellem fogalom magyarság köreiben, mert a Szent Szellemed is az pontosan arról szól, hogy mi irányítjuk Istent. A Szentlélek pedig az, hogy ő irányít minket. Hogy hallom az ő szavát és azt segszem, amit ő mond, és van arra békességem. És az imáról is elmondhattam. Tehát a hazug ima az, hogy atyám, kéne nekem egy új telefon, új mobiltelefon, például, mert elromlik a... Tehát honnét tudod, Attila, te, hogy neked kell új mobiltelefon? Lehet, neked már nem kell több mobiltelefon. Az is lehet. Csak azt mondom, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Hogyha nekem kell egy új mobiltelefon, azt én meg fogom kapni. Azt ő nekem megadja. Tehát nem én irányítom őt, hanem ő irányít engemet. És hogyha nekem szükség van valamilyen eszközre, azt az eszközt nekem a kezembe adja, könnyű szerelme, neki hatalma van még a pénz fölött is. Minden földi hatalmasság fölött az Úr Jézusnak hatalma van. Ő nekem azt adja meg, amire szükségem van, még kérés nélkül is. És az igazi ima az, nem az, amit én agyból mondok Istennek, fárasztam őt, az én agymenésemmel, az igazi ima az, amikor a Szentlélek imádkozik én bennem. A Szentlélek eszembe juttatja, hogy nekem mire van szüksége. Isten lelke szerint, nem az agyam szerint. Amikor én az agyam szerint imádkozok, az varázslás. Nyilván, hogyha most a varázslás Isten instant büntetné mindenki, eset mindenki életében, itt mindenki meghalna. Azért fontos erről beszélni. Most én ezt elmondtam, hogy elmondtam. Hogyha valakit ez inspirált, és valaki kap erről pontosabb kijelentéseket és pontosabb példákat, amelyek szemléltetnék azt, hogy mi az, hogy varázslás. Az igazság útján például, vagy a politikában, vagy a hétköznapi életben, vagy a családban, meg anyuka, meg apuka, meg gyermekek. Tehát mindenhol jelen van emberek. Mindenhol. Amikor az apuka a gyermekére vigyázz, fiam, nehogy a fütyithez érj. Közben ő képmutató módon, hogy ő attól függött egész életében. És még most is függ valamilyen mértékig. De akkor nem egyszerűbb volna megfogadni Jézusnak a tanácsát, hogy először, Attila, a tál belsejét tisztíts meg, a szívedet. Aztán majd a külse is tiszta lesz, majd a fiad is akkor rendben lesz, mert én róla tudok gondoskodni. De nem manipuláld őt fölöslegesen, úgy, hogy te is nyakig vagy a bűnben. Hát mi ez, hogyha nem varázslás? Varázslás. Olyant várok el a gyermekemtől, amire én nem vagyok képes, és eszem ágába sincs, hogy azt én megcselekedjem. Ez varázslás. És így van sok gyermek megnyomorítva, mert a gyermekű automatikusan, ő a külső kép, a környezet, ő automatikusan reflektálja azt, ami vagy te valójában. Azt reflektálja ő. És akkor én próbálom őt megváltoztatni, hogy hát fiam, te ne csináld ezt, hányszor megmondtam, ne csináld. De jó, anyuka, de te is ezt csinálod. Én csak mutatom, hogy miben vagytok. Így van-e? Teljesen biztos, hogyha az apuka meg az anyuka tisztességes és Istenben van, ő erős, nem kell ottan kínlódjon, hogy a gyermeke jó úton haladjon, mert Isten ő harcol az ő gyermekért is. Az ő gyermekét sokkal könnyebben Isten tudja formálni, mint a szülőket. Valaki ezt elhiszi-e? Én ezt el tudom hinni, abszolút. Az Úristen a gyermekeket sokkal könnyebben tudja formálni, jó irányba is, és főképp jó irányba, mint a szülőket. És a szülő mivel kéne foglalkozzon? Hogy a tálnak a belseje tiszteje, vagy mocskos, szennyes. A külső manipulálása, a külső megváltoztatása, a környezet, a körülményeknek a megváltoztatása, akár pénzzel, vagy összefogással, meg emberi értelemmel, meg emberi erővel, ez mind varázslás, emberek. És a varázslás következménye a halál. A halál. Szépen, lassan, de biztosan az ember szétbombázza a saját lelkét, szétrontja a saját lelkét. És ami nem varázslás, az az út, az igazság és az élet. Amikor az Úristen belülről minket megváltoztat, mert vágyunk arra, mert már megtapasztaltuk, hogy mit jelent a saját fejünket követni, mit jelent varázslogatni és manipulálni egymást. A testvérek, a bizonságtevők egymást nem manipulálhatják, nem manipulálhatnák. Én akkor szólítok meg valakit, hogyha én kapok valakiről valamit, akkor is, ha nincsen bennem alálat és szeretet, akkor inkább meg sem szólítom. Ha van bennem alálat és szeretet iránta, akkor igen. És akkor elmondom, hogy ezt kaptam. Attila, figyelj meg, ezt kaptam. Vizsgálj meg a gondolat, fohászkodj meg, atyám megmutatja, hogy ez miről szól. Tehát a manipuláció, és ezt megtapasztaltuk, ezt durván megtapasztaltuk. Tehát én is csináltam, emberek, teljesen biztos. Én semmi alól nem vagyok kivétel. Minden bűnt elkövette. De láttam én kemény manipulációt Isten és Jézus nevében. Olyanokat, hogy a maradék hajamiségnek állt. És ez mint én vagyok. Ez az én, a fő manipulátor, ugye, a varázsló, a boszorkány, a Jézabel emberek, aki meg akarja változtatni a környezetét, a körülményeket, hogy létre akar hozni egy szép mennyországot a mennyországon kívül. A mennyországon kívül nincsen mennyország, emberek. Ennyire egyszerű. Mi nem kell a poklót, vagy a földet mennyországgá tegyük, hanem a mi dolgunk az, hogy menjünk vissza az atyához. Ott mennyországon nála, az ő házában, mennyországban. Ő bennünk építi az ő házát, a mi szívünkben. Már az is mennyire beszédes, hogy Isten a mennyek országát a szívünkben építi, bennünk építi. Ha testünk meghal, belül a lelkünkből vetül ki a mennyek országa. Tehát ez most is így van valamilyen mértékig, most is így van. Hogyha az én lelkem rothad, eltönkre van menve, akkor én hiába várom, hogy kívül minden oké legyen, mert nem lesz oké semmi kívül, semmi. Ebbe hal bele az ember, hogy orvérzésig manipulálja az embertársait. Ezt tettük, ezt tettem én is. Ebbe halunk bele, egymást megöldököljük. Ádám és Éva egymást öldökli. Ezért mondtam azt, hogy Ádám nem Évát vette el feleségül, hanem az Éváról alkotott saját elképzelését. Az a nő, akit én láttam álomban, az a parázna nő, aki maszturbált. Azt önképpen ő nem olyan, én nem tudom, hogy ő milyen, hanem az a nő az én elmémben úgy született, hogy én láttam egy pornó magazint, és láttam egy olyan szerű hölgyet, mint ő. És azt a képet rávetítettem arra nőre. Az én elmémben, az én szívemben az a nő parázna lett. Én tettem őt paráznává emberek. Hogyha én vele összejöttem volna annak idején, gyermekkoromban, lehet, hogy őt teljesen más tapasztalta a részéről. Ő nem olyan, mint hogy én elképzeltem. De mi, hogy én elképzeltem, és azt én rávetítem, a férfi rávetít a nőre, legyen bögyös, csöcsös, vagy mit tudom én, amilyennek ő elképzelte, és akkor ő próbál idomulni szegényemet, hogy hát Ádámnak másképp nem tetszik. És fordítva. Emberek, ez mind kőkemény varázslás. Ez viszi az embereket a temetőbe, és a lelkeket a pokolba, a gyehenna tüzébe. Ez a varázslás, emberek. Ez. És ami nem varázslás, az, hogy nekem nincsen sem feleségem, sem férjem, sem házastársam, sem, tehát házastársam van, nekem sok házastársam van. Az atyám házában nekem rengeteg házastár, mert kijöttem a régi házból, amit én építettem, én az Ádám építettem, kijöttem abból a házból, és bementem az atyám házába. Nekem rengeteg házastársam van. Férfi testben lévő gyermekek és nő testben lévő gyermekek. Utána már nem lesz testük, akkor már úgy sem lesz sem férfi, sem nő. Összes gyermek lesz. Nemtelen. Angyal lesz az összes. Rengeteg házastársam van. De itt a földön a házastársa között a manipuláció úgy működik, hogy igazából sem a férfi, sem a nő nem azt veszi el feleségül, vagy nem az megy férhez, aki ő valójában, mert az nem is ismeri. Az ember saját magát nem ismeri. Ezért kezdődik a manipuláció, a megfelelési kényszer és az elrothadás. Élve elrothadunk. Az öregedés az már rothadás, ember. Én már rothadok. Én már most, az elmúlt években én sokat nem fiatalodtam. Inkább rothadtam. Persze ezt finomabban mondjuk, hogy hát öregedtem, na öregedtem. Jó, vannak öregedtem, de mindegy. Az is rothadás, emberek. Romlik a testem. A kérdés az, hogy a lelkem készen van-e arra, hogy ki szálljon ebből a testből és hazamenjen az atyához. Ez a kérdés. És ezért beszélgetünk erről, és ezért mondom azt, hogy ha valaki kap erről kijelentést, megértést, bármilyen példa, hétköznapi példa, mondjátok a háztetőkről. Ezt nem én mondom, nem én manipulálok. Jézus mondta, hogy magatokért kiálltok. Nektek az érdeketek az, hogy mondjátok. Ne rejtsétek el, mondjátok. Amit a sötétségben fülbe sugva hallotok, a háztetőkről hirdessétek, fényes nappal, mondjátok. Mert egyrészt, aki azt hallja, az vagy megtetszik neki, vagy nem. Ha neki nem tetszik, akkor téged elhagy. Megszabadultál a fölösleges barátoktól. Bingo. Hát ennél jobb nem történhet. A fölösleges vérszívóktól megszabadultál. És akinek tetszik, hát akkor van egy új barátod, egy új lelkitársad Istenben. Az meg egy igazi öröm. Olyan emberekkel beszélgetni, akiket Isten szintén formál. Mert neki is van kenyere, nekem is van kenyerem, én is megtöröm, ő is megtöri. Ő eszik az én kenyeremből, én az övéből. És örömmel fogyasztjuk, mert mind a két kenyér Istentől volt, és nem a mi fejünkből. Ez a mennyek országa. És erre mondja Jézus, hogy ha ingyen kaptuk a mennyek országát, tehát ingyen is adjuk, mire várunk? Mire vársz? Az Úr Jézus beszéde, békessége és a mindenható Istennek az öröme lakozzon bennünk gazdagon. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!